Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Zakariás próféta könyvének 3. fejezetében, az első 10 verset a következőképpen. Azután megmutatta nekem Josua főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, meg a sátánt, aki jobb keze felől állt, és vádolta őt. Az Úr angyala pedig ezt mondta a sátánnak: dorgáljon meg téged az Úr, sátán! Dorgáljon meg téged az Úr, aki Jeruzsálemet kiválasztotta! Hát nem tűzből kiragadott üszkös fadarab ez? Josua ugyanis piszkos ruhába öltözve állt az angyal előtt. Azután ezt mondta az angyal az előtte állóknak: vegyétek le róla a piszkos ruhát. Neki pedig ezt mondta: nézd, elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. Majd így szólt: tegyetek a fejére tiszta süveget. Akkor tiszta süveget tettek a fejére, és tiszta ruhába öltöztették, miközben az Úr angyala ott állt. És így figyelmeztette az Úr angyala Josuát. Ezt mondja a seregek ura: ha az én utamon jársz, és ha teljesíted, amit rád bíztam, akkor ítélkezhetsz házamban, és felügyelhetsz udvaraimra, sőt, megengedem neked, hogy az itt állók között járj, kelj. Hallgass ide, Josua főpap, társaiddal együtt, akik előtted ülnek. Azt a csodát jelzik ezek a férfiak, hogy én elhozom szolgámat, a sarjadékot. Mert itt van egy kő, amelyet Josua elé tettem. Ezen az egy kövön 7 szem van, én magam véstem bele a mintákat, így szól a seregek ura. Egy napon eltörlöm ennek az országnak a bűnét. Így szól a seregek ura, azon a napon meghívja majd egyik ember a másikat a szőlőjébe és a fügefája alá. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Elérkeztünk az utolsó estéhez, és előjáróban engedjétek meg, hogy utaljak a tegnap estére, hiszen többen azt gondolhatják, hogy miért beszélek állandóan a homoszexualitás problémájáról annyit, miért gyakorlok önkritikát és kritizálom szeretett egyházamat, piszkítok a saját fészkembe. Higgyétek el, hogy nem veszőparipám a homoszexualitás bűne, azonban egy globális dolgot észre kell vennünk. Nem egy bűnt szeretnék kiemelni, bár éppen ez van most terítéken, és látva a környező vagy távoli országokat, gondolva Németországra, Norvégiára, Svédországra, Hollandiára, vagy gondolva a távolabbi Amerikára, az ajtónk előtt áll és kopogtat országunk ajtaján is ez a kérdés. Meggyőződésem, hogy egyházunkban azért van még fék, mert a kormány is féket húzott be az alkotmány által. Azonban messzebbről kell látni többek között ezt a kérdést is, ami ebben az ige szakaszban is ott van, nagyon egyértelműen. A sátánnak az a célja, hogy a természetes legyen természetellenes, és a természetellenes pedig legyen természetes. Ami bűn, az ne legyen bűn, és ami nem bűn, az pedig legyen bűn. Ahogy Ézsaiás könyvében azt mondja az Úr: jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség, azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű. Ez akkor következik be, amikor az ige nem lesz mérvadó, vagy félre magyarázzák. Amikor Isten szavának nincs tekintélye, és inkább a saját kívánságaik szerint élnek, és saját maguk akarják meghatározni, hogy mi a bűn. Éppen ezen probléma kapcsán mondta valaki egy távoli evangélikus gyülekezetben, idézem: manapság a Biblia alapján már a melegséget sem lehet bűnnek tekinteni, el kell jutni oda, hogy természetes legyen. De ennek a gyülekezetnek a lelkésze szájából hangzott az is el, idézem: Pál apostol sokszor hangsúlyozta, hogy olykor az Úr szavával beszél, máskor pedig saját gondolatait írja le. Nem a melegeket, hanem magunkat szeretném megvédeni attól, hogy olyan világot teremtsünk, amelyben a krisztusi szeretetnél fontosabb, hogy bizonyos dolgokat egymásnak szóvá tegyünk. Tehát ez azt jelenti, hogy vannak bizonyos dolgok, amelyeket az Úr mondott, legalábbis ez szerint a logika szerint, és vannak bizonyos dolgok, amelyeket egyszerűen csak emberek írtak. Pál idejében is voltak ilyenek, hadd idézem 2. Timóteus leveléből a 4. fejezetet, azt írja Pál apostol, mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Hasonlót olvashatunk Jeremiás könyvében is a 17. fejezetben, de ők nem hallgattak és nem figyeltek rá, nyakasak maradtak, nem engedelmeskedtek, és nem fogadták meg az intést. Vannak, akiknek az egészséges tanítás és a tiszta ige nem kell. Emberek inkább vágynak a korszerű, mint az igeszerű válaszokra. De Pál így bíztatja továbbiakban Timóteust, azt mondja, te azonban légy józan mindenekben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be a szolgálatodat. Isten és az ő üzenete az nem változik, drága testvérek. Évszázadok, évezredek múltával sem változik az Isten szava és az Istennek az üzenete, Istennek a lelkisége, amit hordoz a Szentírás. Isten nem fog idomulni hozzánk a korszellemhez. Lehet kívánságaink szerint csűrni, csavarni az ő szavát, sokan ezt meg is teszik, de sem ő, sem az ő üzenete akkor sem fog változni. Nem fogja kérésünkre, kívánságunkra megváltoztatni a bűn definícióját, a test cselekedeteinek a gyümölcseit. Olyan igaz az a megállapítás, amit az Úr mond rólunk a Mékeás próféta könyvének 3. fejezetében, ti gyűlölitek a jót, és szeretitek a rosszat. És ezért kell résen lenni a hívőknek és a bűnt bűnnek mondani, még akkor is, ha az ellenállásba ütközik. És nyilván itt most egy bűnről beszéltem tegnap, nagyon sok minden bűnről lehetne beszélni, de itt azt kell látni, drága testvérek, hogy a sátán az nagyon-nagyon ravasz. Már sokszor használtam ezt a képet a népmeséből, de újra és újra hadd mondjam el, hogy a sátán hogy dolgozik. Úgy dolgozik, drága testvérek, mint a farkas, hogy be akar menni a malacokhoz. Nem betöri az ajtót, fut 100 méterről neki, és aztán rárontja az ajtót ott a kis malackákra, nem. Hanem szépen, halkan, csendesen bekopogtat, először az egyik lábát, aztán a másik lábát, aztán a harmadik lábát, és a negyedik lábát. És így megy be. A sátán nagyon-nagyon ravasz. És tudjátok, a bűnt a sátán a csepegteti. Csepegteti. Nézzétek, milyen szépen előkészítette a sátán a történelemben. Felvilágosodás után megkérdőjelezte az Isten szavának a tekintélyét, megindult a Biblia kritika, azt mondták, hogy ez csak betoldás, nincs benne az eredeti szövegben, ez protó, deutero, trió Ézsaiás, aztán jöttek a megkérdőjelezések, a hitelességvesztések, aztán egyenesen azt mondták, hogy a Biblia téved, aztán a következő, hogy az ember mondja meg, hogy az Isten téved, aztán a következő, hogy az ember mondja meg, hogy mi az, ami bűn, és mi az, ami nem bűn, ami természetes, az természetellenesnek mondja a sátán, a természetellenes pedig természetesnek, és mi szépen hozzáigazodunk, és inkább az igét toljuk arrébb, és ez az előkészítő folyamat után pedig a megtűrt bűnök belopakodnak az egyházba, belopakodnak a gyülekezetbe. És évezredek óta így dolgozik a sátán, és vannak emberek, vannak lelkipásztorok, vannak gyülekezetek, akik felülnek ennek, és a világnak ez mindig kapóra jön. Újjal tud mutogatni, és miközben a sátán cincálja ide-oda az egyházat, a hívőket, majd rágalmazza, vádolja őket. És ennek lehetünk a szemtanúi mindannyian. Én nem egy bűnről szeretnék nektek beszélni, hanem a sátán módszeréről és a bűn természetéről. Arról, hogy a sátán hogyan dolgozik. Engedtük, hogy beszennyezze azt a ruhát, ott Ádám és Éva, szépen rábeszélte, micsoda hazugsággal, ott is a természetest mondta természetellenesnek, és a természetellenest mondta természetesnek. Azt mondta, hogy dehogy haltok meg. És látjuk, hogy mi lett belőle. Beszennyezte azt a ruhát, amit Istentől kaptunk, és azóta ebben a szennyes, piszkos ruhában tengetjük az életünket. A bűn mocskolta be kívül belül, és miután be lett mocskolva, a sátán állandóan vádolja az embert. Ezért szoktuk mondani, hogy a vádló. A sátán nem más, mint a vádló. Sokféle megjelölés van, sokféle megnevezés, a szátán, a diabolos, Lucifer, és lehetne sorolni, de szoktuk úgy is nevezni, hogy ő a vádló. Mert szépen belerángat dolgokba, aztán ő az első, aki vádol. Nem olyan régen valakivel beszélgettem, jött hozzám lelkigondozói beszélgetésre. Persze azért jött, mert olyan kívánatos volt a másiknak a felesége. Aztán megcsalta a feleségét egy másik nővel, aztán jött, mert érezte azt a vádlást. És mondta neki, hogy hát persze, mert így dolgozik a sátán. Szépen csábítgat, mert a szomszédfője mindig zöldebb, ahogy szoktuk mondani, ugye, a szomszédnője mindig szebb lesz, mindig kívánatosabb lesz. És aztán a sátán, aki belevisz ebbe, ő lesz az első, azon nyomban ott fog állni, és vádolni fog. És így mocskolta be a ruhánkat, már ott Ádámnál és Évánnal, és azóta ezzel a mocskos ruhával születünk. És ezt láthatjuk ebben a történetben is, hogy a sátán állandóan vádolja az embert. Ezt láthatjuk ebben a látomásban is. Ott áll Josua főpap, a sátán, és jelen van az Úr. Ebben a megállapításban hangsúlyoznunk kell, hogy a sátán az egy személy. Egy valóságos személy, akinek tulajdonságai vannak, van karaktere, van jelleme, van személyisége, egy szellemi hatalmasság, ahogy Pál apostol fogalmaz, ott az Efezusi levél 6. fejezetében, egy szellemi hatalmasság, és emlékszem egy alkalommal, mikor mentem szuplikálni, ugye a teológián mindig úgy lehetett menni szuplikálni, hogy meg kellett előre, jó előre írni a prédikációt, be kellett mutatni, és annyira emlékszem, hogy egyszer én is ennek a kötelességemnek eleget téve megírtam a prédikációmat, oda mentem a tanáromhoz, végigolvasta, és megkérdezte tőlem, hogy miért írod nagy betűvel a sátánt. Mondta neki, hogy engem úgy tanítottak a nyelvtan órán, hogy a tulajdonnevet és a személyi nevet azt mindig nagy betűvel kell írni. Erre elkezdett velem vitatkozni, hogy a sátán az nem személy. Vegyem tudomásul, ne személyítsem meg az ördögöt. Nem rendített meg engem a hitemben, sőt azt mondtam neki, nyilván a tisztelet adás mellett azt mondta, hogy nekem a kérdésem az, most itt ne nyelvtanulag nézzük már a prédikációt, a kérdésem az, hogy teológiailag vet-e ki belőle valamit, vagy sem. Engedje meg, hogy én eldöntsem, hogy én kisbetűvel vagy nagybetűvel írom a sátán nevét. Engedje meg. A kérdés az, hogy teológiailag bele tud-e kötni bármibe is. Nekem ne nyelvtani problémákról beszéljen. És aztán folyamatosan mondta, hogy ne személyisítsem meg az ördögöt. Nem rendített meg a hitemben ez a vita, de meg vagyok győződve, hogy a sátán igenis személy. Egy szellemi lény. És Isten újra tudatosítani szeretné az ő népe körében, hogy minden istentelenség és minden bűn mögött a sátán áll. Ez a valóságos személy. A látomásnak az volt a célja, hogy az Isten félők azok megértsék, a szomszédaik azért zaklatták őket, mert a sátán minden követ megmozgatott, és mindent megpróbált Isten népének szétzilálása véget. Ezt nekünk is jó újra és újra tudatosítani magunkban. Csodálkozunk, miért tombol velünk szemben annyi ellenség napi rendszerességgel, miért ízik oly engesztelhetetlen gyűlölettől velünk szemben a világ, és miért az a sok ármány, és miért ér annyi támadás, melyeket nem is mi provokáltunk ki. A csodálkozásunk oka pedig az, hogy nem tartjuk észben, a gonoszszal harcolunk, a világ fejével és fejedelmével, ha ugyanis szilárdan rögzítenénk elménkben azt az alapelvet, hogy minden istentelent az ördög befolyásol, akkor semmi újat sem találnánk abban a tényben, hogy egyesült erővel tombolnak ellenünk. És miért? Mert ugyanaz a lélek mozgatja őket, és az ő atyjuk a kezdettől fogva embergyilkos volt. Gondoljunk csak János evangéliumának 8. fejezetében, erről beszél az ige. Hogy ő a hazugság atya, és kezdettől fogva embergyilkos. És ott, ahol élet van kibontakozóban, azonnal megjelenik a sátán. És ha nem vagy kitéve támadásnak, és ezt vedd komolyan, drága testvérem, ha nem vagy kitéve támadásnak, ha nem tombol melletted a sátán, akkor az nagy valószínűséggel jelent valamit. Mindig az életet támadja, és erre fel kell készülni. Ha nincs élet benned, és körülötted, akkor nem fog intenzíven támadni. A sátán zavarja az élet körülményei, az ébredés, az újjászületés, zavarta őt az is, hogy egy nép megtér és új élet támad. Most az elmúlt években elkezdtem folyamatosan olyan könyveket beszerezni, és olyan könyveket olvasni, amely az ébredésről szól. Mindig is vonzott, mindig is érdekelt, hogy Isten hogyan támasztott ébredést egy-egy ország, egy-egy nép, egy-egy nemzet életében, vagy egy-egy gyülekezet életében. Ezért is vált olyan fontossá számomra, hogy a 40-es, 50-es évek ébredéseiről írjam a diplomamunkámat. És ami döbbenetes volt, és ezt minden ébredésnél felleltem, drága testvérek, hogy közös vonás volt, hogy ott, amikor elindult az ébredés, az ördög hihetetlen gőzerővel elkezdte támadni az ébredést. És elindultak ilyen vadhajtások. Miért? Mert a sátánt hihetetlenül zavarja az új élet. Hihetetlenül zavarja. Mert ott, ahol élet támad, ott mindent be fog vetni. Mindent. És erre föl kell készülni a hívő népnek is. Föl kell készülni, hogy ott, amikor élet támad, és ezt megtapasztaltuk a saját gyülekezetünkben, ott Mandabokorban például, amikor elkezdett az ifjúság éledezni, elkezdtek egyre többen hitre jutni, megtérni, hihetetlen támadásnak voltunk kitéve. De olyan jó megtapasztalni, hogy az ébredésben Isten helyére tudja tenni az embernek a szívét és az eszét. És látjuk, amit Pál apostol is mondott, hogy nekünk nem test és vér ellenben harcolunk. Nekünk szellemi hatalmasságok ellen. És lehet, hogy a sátán ilyen médiumokat keres, lehet, hogy a sátán embereket tud ide-oda cincálni, mint egy marionett bábut, és lehet, hogy a sátán tud lenni az ő kezében néhány ember. Ez, nyilván ez így van, lehet. Nekünk akkor sem ezokra az emberekre kell tekinteni. Hanem tudni kell, és nekünk helyén kell kezelni ezeket a dolgokat, és látnunk kell, hogy itt nekünk nem test és vér ellenben harcunk, hanem szellemi hatalmasságok ellen. És ezért fontos hangsúlyozni, drága testvérek, hogy mi nem tudjuk fölvenni a boxkesztyűt a sátánnal. Föl se vegyük. Éppen nem olyan régen a Bibliaórán meséltem el egy ilyen anekdotát, de nagyon kis aranyos történetecske. A sátán bekopog az ajtón, és a kisgyermek oda megy az ajtóhoz, oda tolja a kis emelő széket, rálép, kukucskálon kinéz, és látja, hogy a sátán visszarohan a kis szobába, a belső szobába, és odahajol Jézushoz, és azt mondja, Jézus, téged keresnek. Ne vegyük fel a boxkesztyűt, drága testvérek, mert nem vagyunk egy súlycsoportban. De az ige azt mondja, hogy állj ellen az ördögnek. És azt az ígéretet kaptuk, hogy aki ellenáll az ördögnek, attól el fog futni. Mert Istennek van hatalma megdorgálni az ördögöt. Istennek van hatalma, miért? Nagyon fontos hangsúlyozni ezt is. Az Úr megdorgálja a sátánt, mert a sátán Isten alattvalója. A hatalma alá van vetve, láncra van verve, tud hatalmaskodni, de nincs hatalma, mert Isteni az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. És itt jelenik meg a hatalmas különbség. A sátán beszennyez, bemocskol, Isten megtisztít. A sátának köszönhetően mocskos ruha van rajtunk, Isten tiszta, hófehér ruhát ad. A szennyes ruha képe az ember lényét fejezi ki. Szoktuk mondani, hogy nem a ruha teszi az embert. Azonban annak tisztasága, gondozottsága és stílusa utal viselője belső értékeire, tulajdonságaira. A Szentírásban sokszor olvashatunk a ruházatról. A különös jelentéssel bír a fehér ruha. Ezt a fehér ruhát Isten adja. Ő veszi rólunk le a mocskos ruhánkat, bűnös jellemünket, megromlott értékünket, most meg egészen tisztít meg és ad új ruhát. A tisztaságról, a fehér ruháról olvashatunk mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben. Olyan szépen írja le Ézsaiás ezt a váltást, ott az első fejezet 18. versében. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok. Ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Vagy beszél Jézus a jelenések könyvében, a harmadik fejezetben. Azt mondja Jézus, hogy aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Tehát őhozzá úgy mehetünk, ahogy vagyunk. Egy történetet hadd meséljek el nektek, ami arról szól, hogy hogyan menjünk őhozzá. Egy nagy művész meg akarta festeni városának egyik részletét, és a képen történelmi célzattal meg akarta örökíteni városának néhány jellegzetes, jól ismert figuráját. Ilyen volt például az ápolatlan külsejű, torzomborz, szennyes rongyokban járó utcaseprő is, akit mindenki jól ismert, és akinek megfelelő helyet szánt a képen. A festő egyszer azt mondta el rongyos, viharvert külsejű embernek, jól megfizetlek, ha eljössz a műtermembe, és engeded, hogy lefesselek. Másnap reggel el is ment, de a festő kénytelen volt elküldeni, mert megmosakodva, szépen megfésülkedve, szép ruhába öltözködve jelent meg. A festőnek koldus ábrázolásához volt rá szüksége, más minőségben nem tudta őt használni. Ha azonban így szennyesen, bűnösen megyünk hozzá, úgy, ahogy vagyunk, akkor neki van hatalma egészen megtisztítani, újjáteremteni és fehér ruhát adni. De csak úgy mehetünk hozzá, ilyen bűnösen, ilyen szennyesen, ilyen mocskosan, azokkal a ruhákkal, amelyek ott vannak nekünk és a mi ruhatárjainkban. Jézus Krisztus vérért minden szennyet le tud mosni rólunk, és ő elé csak ilyen megtisztítva fehér ruhába lehet menni. Ezt pedig már itt megkapjuk a benne hívők, ezért mondja, akkor tiszta süveget tettek a fejére, és tiszta ruhába öltöztették. A süveg nem más, drága testvérek, mint a korona. A korona, amire utal szintén a jelenések könyve, ott a harmadik fejezetben mondja Jézus, eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye a koronádat. Akinek ilyen koronája és ilyen ruhája van, az már nem szennyezi be magát. Annak jelleme, Krisztus által megtisztított élete dicsőséget szerez az atyának. Ahogy tette az a lány is, akiről Richard Wurmbrand ír egyik könyvében, hadd idézem ezt a megdöbbentő történetet, egyik munkatársunk a föld alatti egyházban egy fiatal lány volt. A rendőrség felfedezte, hogy titokban evangéliumokat osztott, és a gyermekeket Krisztusról tanítja. Elfogatása bizonyos volt, de hogy ezt olyan fájdalmassá tegyék, amilyennél csak lehet, úgy döntöttek, elhalasztják néhány héttel, pontosan addig a napig, amelyre az esküvőjét kitűzte. Az esküvő napján felvette a mennyasszonyi ruháját, a legszebb, legörömtelibb nap egy fiatal lány életében. Hirtelen az ajtók kivágódtak, és a titkos rendőrök rontottak be. Amikor a mennyasszony meglátta a titkos rendőrség embereit, kinyújtotta feléjük a kezét, hogy ellenállás nélkül megbilincseljék. Durván rácsatolták a csuklójára. Szerelmesére pillantott, majd megcsókolta a láncait, és így szólt. Köszönöm a mennyei vőlegényemnek ezt az ékszert, amellyel megajándékozott házasságom napján. Köszönöm, hogy méltó lehetek arra, hogy ő érte szenvedjek. Elhurcolták, síró keresztjéneket és egy zokogó vőlegényt hagyva hátra. Jól tudták, mi történik egy fiatal keresztény lánnyal a kommunista őrök kezei között. 5 év múlva engedték szabadon egy romokban lévő összetört nőt, aki 30 évvel öregebbnek látszott. A vőlegény várt rá. A lány azt mondta, ez volt a legkevesebb, amit megtehettem az ő Krisztusáért. Ilyen urukhoz hasonlatos keresztjének vannak a föld alatti egyházban, írja Richard Wurmbrand. De jó lenne így szolgálni az Urat, ilyen tisztán és ilyen hűségesen. Mert csak így lehet, ezért mondja az Úr Zakariáson keresztül, ezt mondja a seregek ura, ha az én utamon jársz, és ha teljesíted, amit rád bíztam, akkor itt élkezhetsz házamban, és felügyelhetsz udvaraimra, sőt, megengedem neked, hogy az itt állók között járikelj. Kedves testvérem, van-e már neked ilyen megtisztított szíved, ajkad, életed? Van-e már tiszta ruhád, jellemed, életed? Ha még nincs, de vágysz erre a tisztaságra, akkor jöjj úgy, ahogy vagy, és ő kész adni neked olyat, ami még nincs neked. Kész olyan tisztává tenni, mint a hó, ahogy olvashattuk itt a Zsoltárok könyvében az 51. fejezetben, hogy ő meg tud tisztítani, fehérebbé tud tenni, mint a hó. Ad neked tiszta ruhát, és akkor szolgálatba állít, mert neki csak így szolgálhatsz. Kérd ezen a mai estén ezt a szívet, ezt a tiszta ruhát és ezt a koronát. Imádságban mondjuk el együtt ennek a szép éneknek néhány versét, amit itt a kivetítőn is olvashatunk. Mondjuk el együtt. Amint vagyok sok bűn alatt, de mert hallom hívó szavad, s mert értem áldoztad magad, Bárány Jézus, jövök. Amint vagyok, nem várva, hogy lelkemnek terhe szennye fogy, hozzád, ki megtisztíthatod, Bárány Jézus, jövök. Amint vagyok, bár gyötrelem, s kétség rágódik lelkemen, kívül harcok, bent félelem, Bárány Jézus, jövök. Amint vagyok, nincs semmi gát, kegyelmed mit ne törne át, reád bízom lelkem javát, Bárány Jézus, jövök. Amint vagyok, hogy a te szent kegyelmed tudjam, mit jelent, már itt, s majd egykor odafent, Bárány Jézus, jövök. Amen.